tanítják, és igen magas az egy négyzetméter első MVP-k és MCP-k száma, és két prominens előadó, illetve tréner ül velem szembe, Tocsi, illetve Krisztián, akivel a mai nap a VPF-ről, a Silverlight-ról, és hát egyetlen a webfejlesztés és a kliensfejlesztés örök ellentmondásáról szeretnék beszélgetni. De mutatkozzatok be, mielőtt tovább menjünk a beszélgetésbe. Tocsi?
Tocsi vagyok.
Te vagy Tocsi, és honnan jössz?
Szóval vagyok. Hát én nagyon messziről jövök. Üzemeltetőként dolgoztam.
Aha. Rendszergazda voltál?
Rendszergazda voltam. Ott indultam el, és hát a rendszergazdaság közben ragadt rám még fejlesztetés.
Aha.
És átpárhatottam erre az oldalra.
Aha. És most mire fókuszálsz?
Túlélésre.
De ott hát belül mondjuk, mi az, ami a te specialitásod?
Most éppen elosztott alkalmazásokkal birkózom, illetve az adott elérések érdekelnek
Fogunk még beszélni a tanításról, meg a megtanulhatóságról is, de Krisztián, mondj magadról néhány szót előtte.
Sziasztok, Mátyai Krisztián vagyok. Hát én a Netakadémia csapatához két évvel, másfél éve csatlakoztam. Először, mint fejlesztő. Hát én előtte hát nagyon sokat a 1.0-1.1 megjelenése kor már így bekapcsolódtam abszolút desktop fejlesztési vonalon, tehát Windows kliensek fejlesztésével foglalkoztam, aztán az egyetem befejezésével párhuzamosan kerültem kapcsolatba a Netakadémiával, és akkor a tiszta fejlesztést az úgy szépen ugye csengett, és ma már vegyesen fejlesztés és adatokkal foglalkozom. És ahogy mondtam is, csak kizárólag Windows kliensekkel, illetve most a Silverlight megjelenésével kezdek így a web felé kocsingatni, de minden más.
Nem mondtátok el, de ti vagytok az első talán Magyarországon, ha jól tudom, akik oktatóközpontként a VPF-et már oktatjátok, és van rendes hivatalosnak mondható anyagotok is, ugye?
Nincsen erre vonatkozó kémjelentés a kezemben, nem tudom, hogy mit csinálok, nincsen.
Oké. Na hát akkor fölteném a nagy alapvető kérdést, hogy mondjátok el a véleményeteket erről, hogy és van a web, meg van a kliensvilág, ami fejlesztő szempontból ugye annyira más, szempontok vezérelnek minket, más framework-ökkel, más eszközökkel dolgozunk. Mit gondoltok erről a feszültségről, hogy webfejlesztés versus kliensfejlesztés? Meg mostanában szerintem, amikor arról beszélünk, hogy egyetlen egy szoftverfejlesztés, akkor tulajdonképpen mindenkinek a webfejlesztés kattan be, és egyre kevésbé van hangsúlyban a kliensfejlesztés, vagy mi ezzel kapcsolatban tapasztalatotok?
Szerintem van feszültség.
Nem tudom, Zsoltot mire gondolt. Így feszültség nincsen, maximum abban, hogy amikor egy...
Másság inkább, nem?
Igen. Tehát így ez a vallás. Tehát, hogy kiens és...
Nézd, a webes alkalmazás, hogy azt szoktam mondani, hogy ez egy férfias munka. Hibás van benne.
Miért mondod ezt?
Hát a disconnected környezet miatt.
HTTP protokoll, aszinkronitás.
Aszinkronitás, az állapotmentesség, tehát egy kihívás. Megvan a maga szépsége. Most kettőnk közül, ugye én képviselem inkább a webes oldalát, de én mindig azt szoktam mondani, hogy túlsúlyozzák, túlsúlyban van a web, ahhoz képest amennyit ő érdemelne.
Hogyha webet képvisel, akkor de miért szereted a webfejlesztés? Vagy mi a szerethető rész a webfejlesztésben?
Én szeretek problémákat
megoldani.
Ez benne jó.
Krisztián?
Miért szeretem a webfejlesztést?
Nem, te mit gondolsz erről az egészről, és a kliens oldalt miért szereted? Mert tudom, hogy te híresen ilyen kliens párti vagy.
Ez lehet, hogy abból jön, hogy ugye én ezzel érintkeztem először, így fogott meg. Illetve még talán a .NET előtt is, ugye én amikor tanultam programozni, én nagyon sokat tanultam így elméletben meg, tehát C++, Pascal még előtte algoritmizálás, és ugye hát ez volt a 90-es évek vége felé, között a vége felé, amikor még itt Magyarországon mondjuk internetet csak így messziről láttunk, talán már láttunk, és onnan is jön ez a dolog, hogy alapvetően, vagy ha megnézzük a számítás, az informatikai fejlődését, akkor régebben elosztott rendszerek ugyan voltak, de volt ugye a kis desktop, a kis frontend, és onnan indult ki ez az egész, és szerintem a feszültség, amit említettek gondolsz, aztán abból jön, architekturálisan meg minden szinten, hogy rohanunk saját magunk után. Rohanunk a piac igényei és a kihívásai után, mert ha megnézzük, honnan indult ez az egész, a statikus HTML oldalattól, gyakorlatilag pure HTML oldalattól, és utána jöttek az igények, hogy akkor az most legyen dinamikus, akkor az most legyen tudjon egyre többet, és tulajdonképpen azokat az igényeket fogalmazza meg a piac, hogy akkor az legyen tulajdonképpen egy desktop piás, de mégis a böngészőben fusson és induljon el. És ezután rohan a technológia is, és rohan mindenki.
Voltak nálunk a tanfolyamon egy kis csapat, egy cégtől, ahol mindig nevettek az egyik ők, mert mindig JavaScript-ben akart megoldani. Ők büszkén mutatták nekem, hogy tök jó a webminderre, nézzem meg, hogy milyen fantasztikus dolgot készített, tud ablakozni a böngészőn belül, és így húzogatni az ablakokat, és úgy ablakokat létrehozni. És mondtam neki, ez fantasztikus, mennyit dolgoztál vele, mondtam.
És mennyi?
Mondom, ez tök jó, mert a desktop alkalmazásban ez így kattintással benne van. Nem nagyon tetszett neki, amit mondtam, de igazság szerint azt történik, amit Krisz mondott. Tehát hogy nőnek az igények. És ha valaki azt mondja magáról, hogy egy webfejlesztő, akkor az a leglabilisabb dolog.
Mert?
Mert szerintem egy igazi webfejlesztő tud a legtöbbet az összes fejlesztési ágazat. Ő neki kell ismerni a legtöbb dolgokból.
Azért mondod ezt, mert sokféle dolgot kell integrálni.
Nagyon sokféle dolgot kell integrálni, és ismerni kell a határokat. Tudni kell, hogy miben, meddig lehet elmenni.
Tehát tulajdonképpen szerinted nehezebb a webre fejleszteni, mint mondjuk egy kliens platformra?
Más jellegű koncentráció.
Ez biztos, hogy nehezebb.
Biztos, hogy nehezebb?
Tehát nekem, mint kliens, jó, ez onnan jön, lehet, hogy én soha nem tanultam. Tehát én leültem Marcellal egyszer, hogy akkor megtanulok webet fejleszteni, tehát egy interaktív, extrém programoztunk webet nagyon sokáig, tehát legalább egy ilyen 40-50-60 órát, és akkor jöttek azok az ismeretek, hogy akkor oké, hogy felrántok egy data gridet, és akkor az ott úgy működik, de aztán ahogy így haladtunk előre a problémában, akkor jöttek elő azok, hogy akkor ismerjek HTML-t, ismerjek JavaScript-et vagy Ajax-ot, meg ismerjek mindenféle elosztott technológiát, hogy akkor itt most hogy érünk el adatot, és így tovább. Tehát egy egyszerű webfejlesztés, az nem kell sok minden, de nagyon hamar eljön az a határ.
Akkor hirtelen úgy meredek lesz.
Hirtelen meredek lesz a dolog, és akkor nagyon sok mindent kell hozzá tudni, és az a piás oldalon nincs meg. Nem feltétlen van meg.
Szerintetek, hogyha mondjuk ilyen produktivitási szempontból nézzük, így melyik produktívabb körülött megint csak így a web, vagy egy desktopra fejleszteni?
Mit értesz a produktivitás?
Produktivitás alatt azt értem, hogy mennyi idő alatt tudod elérni az adott céljaidat. Mennyire érzed azt, hogy mondjuk a kezed alatt a dolog az úgy folyékony. Tehát akarsz csinálni mondjuk egy adatbevívő felületet, vagy egy klasszikusan lekérdező, szűrő, csoportosító, rendező felületet, akkor...
Ezt ha feltételezzük, hogy egy formát ért az ember mindkét oldalhoz, akkor a desktop mondhatósabb.
Aha, de desktop az produktívabb környezet. Aha.
Sokkal mondhatósabb. De van benne egy kis lódítás, azért, mivel hogy a legnagyobb igény mostanában a webes alkalmazásokra van, olyasmi, mint valami divat. Hogy itt van a 80-as évek elején a mikrohullámosító volt a státuszszimból, most a webes megjelenés az. Ezért sokkal több szakember van szerintem webes környezetben.
És merre tart ez a történet szerintetek? Tehát, hogy merre megy a hangsúly? Vagy mit láttok most itt a trendeket?
Hát visszadobnám a labdát hozzá felét.
Én már beszéltem erről rengeteget.
Pontosan ezért, hát hogyha valaki látta már egy-két előadásodat, egy-két szlájdodat, akkor itt rémlik előttem az a kép, amikor ez a két oldal közelít. Tehát ahol az egyik oldalon ugye a design és plusz a kliens oldal, a másik oldalon meg ugye a web, jól emlékszek az ábrádra, és akkor ugye, hogy közelítsük ezt a két platformot, és akkor középen ugye, hát ott van a Silvernight például, ami ami mind a kettőt ötvözi.
Igen.
És jó, de mindegyiknek vannak előnyei is. Ha sikerül az előnyöket ötvözni, és nem a hátrányokat, akkor egy fantasztikus környezet lesz belőle.
Szerintem az irány az egyértelmű, hogy tartsuk meg azokat a dolgokat a webből, amitől web a web. Uh-huh. Tehát az, hogy elosztott környezetben kvázi platform függetlenül tudunk alkalmazást készíteni 1 millió, 5 millió, 10 millió felhasználónak, és nagyon egyszerűen egy címbeírásával el tudja érni, és a másik oldalról meg bejöttek azok a dolgok, hogy user experience, meg design, meg gyors fejlesztés, gyors
kodolás. Használni sokkal könnyebb egy használatot.
Ja, az is nagyon érdekes, hogy eltanulnak egymástól ezek a világok, nem? Tehát a web is tanul nagyon sokat a klienstől, meg fordítva is. Tehát szerintem lehetne példálozni, hogy az ASP.net-ben mi az eltanulás, meg mondjuk a VPN-ben mi az eltanulás.
Vannak példák oda-vissza, és ez az, amire mondtam, hogy a közelítés alkalmával gyakorlatilag éppen az eltanulások véget, a jó dolgok fognak szivárogni egyikből, a másikból, az
egyikből. No, hát akkor kicsit nagyítsunk a technológiákra, konkrét dolgokra, és a mai nap ugye a Silverlight-nak a VPN miatt is hívtam össze ezt a beszélgetést, és hát ti kellőképpen azért beágyazottatok ebbe a két technológiába. Hát először is kérdezem azt, hogy miért kezdtél el a VPF-fel foglalkozni, másrészt pedig mondd el, hogy számodra mi a VPF. Tehát ez nekem egy alapkérdés, mindenki más válaszol rá.
Hát a miért az szerintem nagyon egyszerű, mert egy oktatott központban ülünk. Aha. És ez azt jelenti, hogy nekünk haladnunk kell.
Igen, ez itt a reklám helye, megint.
Igen. Tehát egy oktatónak haladni kell, mert most pont a DevPortálon volt egy indítottam, uh-huh. vagy más, lehet, hogy valaki feldobta ezt a kérdést, hogy szükség van-e ilyen sebességű fejlődésre, uh-huh. de ez talán egy picit más kérdés. Van. Tehát van ez a fajta fejlődés, és ezt nekünk követni kell. Uh-huh. Tehát meg kell ismerkedni, abból a prózai jogból is, hogyha jön egy megrendelés, akkor azt ki tudjuk elégíteni, és pusztán abból az okból is, hogy legtöbbször egy oktatóközpont az, aki pont azért, hogy megtanulja, elkezdi a saját projektjeiben.
Figyelj, Krisztián, azt mesélj, hogy milyen volt, amikor először a VPF-fel elkezdtél dolgozni?
Hát furcsa. Furcsa volt, mert ugye előtte, most nagyon leegyszerűsítve, ugye az XML-el úgy találkozott előtte az ember, mint adat. Uh-huh. Tehát amiben egy adatformátum kvázi.
Nem programozott adat soha.
És pont ez a másik, igen. Igen, hogy nekem nem volt meg az, mert én nem programoztam webet, meg nem programoztam HTML-t, uh-huh. mert ez a markup language-szerű deklaratív programozás, ez tőlem távol állt. És ez nagyon furcsa volt.
Gyanús volt egyébként?
Hogy milyen értelemben?
Hát hogy valamiféle HTML-szerű markup ott a desktopon.
Hát először persze kételkedik az ember, hogy ez ebből is jó ki, meg hogy jó lesz, meg kell nekünk ez, és akkor... De aztán utána egyre inkább ugye visszatekintve a WinForms is ebbe az irányba, nem is deklaratív, de uh-huh. ugye kapásból úgy indul, hogyha az ember dizájnolja a magát a felületet, akkor ott se azt írja, hogy akkor szeretnék egy button B, uh-huh. egy új gombot, hanem földobja, és majd a háttérben ezt legyártja a designer.
Ő a desktopos. De most nézd,
szakadjunk el ezt most már.
Néztem egy videóját most, amit most készítettem, ezt a screencastot. Erről az utolsó mondatáról jutott eszembe, hogy az nyilvált belém, hogy úgy dolgozik ott, mint egy megrögzött Linuxos parancsolós ember.
Mármint, hogy jó, ott a Xamlt reszeli.
A Xamlt reszeli úgy, hogy fölötte real-time látod, hogy mi történik. Azt mondja, és akkor rakjunk be egy gombot, és beír egy gombot. Uh-huh. Rakjunk be egy színát benned, és beír egy színát benned. Mondja itt, hogy így nem, meg úgy nem, de csinálja.
Nem, mert arra gondoltam, hogy nem érdekel az engem desktop fejlesztés közben, de bármi közben se, hogy az a gomb az hogy lesz. Aha. Most nagyon egyszerűen, hogy születik meg engem, az érdekel, hogy legyen ott egy gomb, szülessen meg, ilyen uh-huh. tulajdonságokkal, és hogy a háttérben mi történik, az nem érdekel. És egy idő után ez természetesé vált a VPF-ben, hogy ezt XAML-ben nagyon egyszerűen lehet írni, és utána nagyon vannak.
Na én erre gondoltam, amikor a produktivitás szót használtam meg, az, hogy folyékonyak a dolgok. De most visszatérve, Laci, azért te is benne vagy a VPN-be, letagad, és meséld el, hogy neked milyen volt először ezzel az egésszel találkozni.
Borzasztó,
mert?
Azt hittem, hogy ez itt a vég, most kész.
De miért?
Többet Microsoft fejlesztéssel nem fogok foglalkozni. Rossz oldalán kezdték el menni.
Tényleg?
Nem fogok negatív reklámot csinálni. Kezembe vettem egy bizonyos könyvet, és elkezdtem olvasni.
Charles Petzold.
Nem akartam kimondani. Nagyon rossz volt. Tehát nagy név, de öreg. És igazság szerint fel sem tűnt, hogy rossz oldaláról írna a rovat, mert én is olyan vagyok, például a deklaratív programozás nem is olyan könnyű, mint ahogy azt hinnék. Deklaratívan programozni sokkal nehezebb, sokkal több lexikai tudás kell hozzá, mint rendesen kódot írni. És én úgy szoktam a deklaratív programozást megtanulni, hogy először megnézem, hogy valósítom meg kódban, és ha tudom, hogy mi van mögötte, akkor már tudom, hogy mi az, amit én.
Egy picit beszélj arról, hogy miért nem jó könyv az a Petzold könyv. Nekem is van erről egy véleményem úgy egyébként.
A lényegét hagyja a végére. Aha. Pont azt, amitől produktív lesz. Pont a zamont legyen a végére.
Igen.
És ezt pont fordítok el, hogy csinálni.
Igen.
És ilyenkor ilyen dolgok, rémisztő dolgok jönnek szembe velem az utcán. Tehát ha én kódolni akarom a VPF-et, akkor ez rémisztő.
Tehát azt mondjátok, hogy az az egyenlet, hogy alkalmazás egyenlő kód plusz markup, az inkább úgy igaz, hogy markup plusz kód. Aha. Nekem az volt a tapasztalatom, nagyon megörült, amikor a Petzold ezt elkezdte írni, mert az ember azt gondolja, hogy akkor megint megíródik a nagy desktop fejlesztői alapmű a világba, és aztán nekem az volt az érzésem a közepetáján, hogy megírta a VPFS könyvet úgy, mintha ez egy WinForce fejlesztői könyv lenne. És valahogy tényleg ő is nem kapta el a helyes hangsúlyokat az írás során. Viszont jó hír, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ír egy másik könyvet, ami kifejezetten csak a 3D programozásról szól, ami önmagában is egy iszletesen összetett terület, és ott azt már más megközelítéssel fogja feldolgozni. Tessék? Van egy blogja egyébként, lehet követni, ahogy írja a könyvét. Na, de visszatérve a VPF-re, hogy mondtad, hogy halálra rémültél, hogy mi ez az egész.
Az egyik legnagyobb rémületem a Dependency Property világon volt.
Dependency Property, aha.
Az egyszerűen arcunk tett. Uh-huh. Amikor kiderült, hogy most kitaláltak egy új property-t, de nem írtak hozzá semmi programozási segédletet, uh-huh. egy gyakorlatilag kézzel töcskölyek össze, egy objektumhoz, valahol a világ faján lévő property tárat, objektként tároló dolgokat, amik aztán éveken keresztül verték a fejünkbe, hogy object referenciát nem használunk semmire, csak rá vagyunk készített. Most megtessék mindent bele.
Igen, igen.
És borzalmas érzés volt, még rá kellett, hogy jöjjek, hogy egyrészt ezzel sokat nyerünk. Másrészt ez egy megjelenítési réteg, könyörgöm, mert nem lesznek millió számra a boxingon, akkor van 8 kontroll.
Aha. És mi az, amiért azt gondolod, hogy ez mégiscsak jobb? Vagy ez egy jó koncepció?
Úgy gondolom, hogy így kellett volna kezdeni. Az összes megjelenítő rétegnek ilyennek kellene lennie, mint a VPF. Ez logikus. Egész idáig egy logikátlan rendszerre próbáltunk kötözteni. Technológia miatt volt valószínűleg.
Mit értesz logikátlan alatt?
Hogy mondjam ezt el? A logikusat nem könnyen magyarázni, mint a valószínűleg.
Szépen tervezett, erre gondolsz?
Egyrészt meg átlátható, következetes. A WinForce nem következetes. Csak azt hiszük.
Értem.
Nem az. Ott van például a TreeView esete. Amikor a TreeView-ban track dokolni szeretném. Ez azért egy élmény számomra, mert amikor a VPF-el elkezdtem ismerkedni, első problémáim között az volt, hogy itt TreeView dobáljuk a nagyot. Megpróbáltam úgy megoldani, ahogy WinForce-ban. Természetesen. Nem sikerült. Utána néztem interneten. Közölték, hogy pocsék a VPF, Microsoft ezt is elrontotta, mert ha elindítom a drag eseményt, onnantól kezdve nem küldi a magozunk eseményeket. Nem tudom, melyik nód fölött járok. Ők megoldották, írtak egy kis DLL-t, ami elkapja a Windows message-eket. Interopban. És megoldották, és használják ezt a DLL-t, és majd tudunk rendőrni. Ez olyan oldal volt, nem akarra menni, nincs, hogy félreraktam a problémát egy hétre pihenni, azt mondtam, hogy ezt nem használom.
Okay.
És nagyon egyszerű volt a megoldás, ott volt a szemem előtt, csak mivel megszoktam azt a logikátlan rendszert, ami a WinForce-ban volt, most is logikátlan próbáltam gondolkozni. Borzasztó egyszerű volt az eset. A nódok, azok kontrollok, azok objektumok itt is. Nem azt a szerencsétlen preview-t kell figyelgetnem, hogy melyik nódodat piszkálják. Maga a nód fog szólni, hogy rám dobtak valamit. És kész. Kit érdekel, hol jár az egér?
Igen.
Mellesleg a prep is, amiben el lehetnek
adni. Okay. Na de térjük vissza az alapkérdésre, mert nem válaszolta Krisztián, hogy mi a VPF?
Mi a VPF? Hát ezt is elindítottunk egy ilyen beszélgetést múltkor az ismerősökkel, hogy akkor ez most a következő generációs Windows kliens fejlesztési platform, avagy nem. És én még a határon mozgok az ügyben, hogy ez igen vagy nem. Tehát ha nagyon messziről közelítünk, akkor mondhatná azt az ember, hogy ez lesz a WinForce. Ne látjuk a WinForce-ot, félreteszünk, elfelejtjük, és akkor itt a VPF. Vagy mondhatnánk azt, hogy nem. És szerintem a határeset. Abból a szempontból, hogy ugye itt a kérdés az az, hogy üzleti alkalmazások-e a fontosabbak, vagy pedig minden más. És ez lesz itt a kulcs. Csak bologat, hogy nem.
Igen.
Én se tudom eldönteni.
Mindjárt átadjuk a szót.
Ugye, mert az ember azt gondolja, hát VPF legtöbbször nézzen ember demókat, akkor csillivilli, dizájnos, mindenféle ilyesmi.
Lefolyik a képernyő.
User experience, igen, meg hű de jó, meg hű de változatos, meg hű de teljesen más, meg mindenki körülnézünk a világon, hogy autót veszünk, azt sem azért úgy nézzük meg, hogy hány litert fogyaszt meg milyen, hanem csomó minden más nem nézünk, ugyanígy az emberek a szoftvereket is kezdik így venni, és kezd ez egyre fontosabb lenni. De én nem vagyok benne biztos, hogy egyszerű fejleszteni VPF-en üzleti alkalmazást, mint WinForce-ban, de hajlok rá.
Majd egy kicsit erről beszéljünk, hogy konkrétabban, hogy miért gondolod ezt, jó? De Tocsi, te valami nem értettél egyet.
Nem értek egyet, mert először is kezd két dugás.
Két dudás.
Ez két dudás.
Aha.
És mint tudjuk, nem férnek meg egy csárdába, legalábbis meghúzamos ideig. Meggyőződésem, hogy egyiknek pusztulnia kell. És természetesen a régebbi fog pusztulni. Hogy ez mennyi ideig tart, azon lehetne vitatkozni. Nem tudom, lehet még a Microsoft sem döntött el, hogy megöli a WinForce-t, de meg fog azt halni magától is. Az, hogy most itt azt mondjuk, hogy milyen borzasztó dolog, hogy most az experience így, meg úgy, meg hogy a csili-vili, ahelyett, hogy a lényeggel törődnénk, ugyanilyen csili-vili volt a WinForms DOS-hoz képest. Ki emlékszik már a DOS-ra? Nem csinálunk DOS-os üzleti alkalmazásokat. Pedig akkor minden DOS-os fejlesztő azt mondta, hogy üzleti alkalmazás DOS-ba könnyebb fejleszteni.
Na, majd mindjárt meg is fogom kérdezni, hogy szerintetek merre kéne továbbfejleszteni a VPF-et. De előtte egy...
Hát a szóltávon előre fölkészül. Adunk listát?
Oké. Direkt nem szóltam egyébként. No, de előtte egy másik kérdés jut még az összembe, hogy szerintetek a VPF-et funkcionálisan, architekturálisan kellene továbbfejleszteni, vagy valójában tervezési minták kellenének a VPF-hez, amik segítenek abban, lehet, hogy persze implementált DLL-ek formájában, hogy tényleg ilyen üzleti alkalmazásokat, sok formot tartalmazó klienszerver vagy elosztós alkalmazásokat csinálni. Tehát patternekre van szükség, vagy inkább mondjuk a funkció, tehát magát a frameworkot kellene továbbfejleszteni. Mit gondoltok erről?
Előbbi szerintem.
Patternek?
Igen. Tehát az utóbbi az szerintem minden adott. Ez onnan jön, hogy tényleg Lurdi házas előadásokon, vagy bármilyen VPF-es screencastot néz az ember, vagy leírást, akkor csak nagyon elbújtatva találja meg ezeket a patterneket, és látja azt, hogy hú, ezt erre meg ezer más dologra lehetne használni, mert mindig úgy demozzák azt a dolgot, hogy akkor jaj, az ott most forog, vagy ilyesmi. És holott ilyenek például a data template-ek tipikusan többek között, amivel nagyon egyszerűen, de úgy szokták mondjuk demozni a data template-eket, hogy kapásból vagy lekerekített boxba beletesszük a dolgot, és akkor kidombrodik a gomb, meg az ott most egy customer, és akkor a fénykép beletesszük a customernek, holott az ezer millió dolog másra is használható a data template, és annak pont sokkal inkább az az erőssége, hogy egy ilyen patternt ad az ember kezében, hogy hogy kell egy adatot megjeleníteni, mint. Tehát ez a része az, ami miatt én mondom, hogy határon van számomra, mert ehhez nagyon-nagyon mélyen kell ismerni a WPF-et, hogy ezt az ember úgy lássa, hogy ezt hogy oldja meg, és ez szerintem Winforce-ban egy kicsit hamarabb előjön. Tehát, hogyha valaki a .NET framework alapokkal tisztában van ugye a könyvvel, akkor utána már a Winforce-hoz nagyon keveset kell tudnia, vagy nagyon keveset kell értenie, nagyon keveset kell vele foglalkoznia, hogy így architekturálisan megoldásokban elkezdjen gondolkodni, és sokkal produktívabb a WPF, mert szerintem ez később jön el ez a dolog, és egyet a könyvekről volt szó előbb, ugye, hát erről van keveset találni szerintem az interneten egyelőre.
Friss még a téma. Az, hogy igazi mintákat tudjanak elénk találni, ahhoz meg kell állni mindenki.
Te is azt mondod egyébként, Laci, hogy patterns versus platform innováció szempontjából inkább patternekre kéne
fokuszálni. Rengeteg dolog van most benne lehetőségben a WPF-ben. Iszonyú sok dolog is, és töredékét nem használjuk ki. Vagy azért nem használjuk ki, mert nem is tudunk róla, vagy azért nem használjuk, mert annyira nehezen mozgunk benne, nem is reméljük, hogy úgy fogjuk tudni használni. És inkább előbb ezeket kell neki használni, kell segítségre van szükség, hogy mit, hogy érdemes, minek, hogy érdemes neki állni, mint erre van szükség. Vannak bosszantó apróságok, amik hiányoznak, nagyon-nagyon bosszantó.
Na mondj egyet!
Bosszantak. Engem a date-time-piket.
Date-time-piket?
Nincs date-time-piket. De Silverlight-ban megvan.
Igen.
Ha meg azon nevettem, hogy a Silverlight-ban nincs page navigálás, pedig ott igazán kellene. A desktopon meg van, minek.
Na, ezt a részt ezt annyival szeretném lezárni, mert tulajdonképpen tudatosan kérdeztem el ezt meg, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, az MSDN-el elkezdtek gyártani WPF-es patterneket, tehát azt a kliens alkalmazás blokkot, amit az Informs-hoz csináltak, ahhoz hasonlót, nem ugyanaz, hanem ahhoz hasonlót, azt a WPF-en most kezdik el fejleszgetni, és már ennek van egy beta-ele, lehet egyébként tölteni, és ez az egész, ez abból a csapatból jön ki, aki az úgynevezett Acropolis, illetve igen, Acropolis projektet fejlesztett, ugye ez egy ilyen line of business framework lett volna a WPF köré, de aztán a dolog megállt, és pont azért állt meg egyébként ez a projekt, mert rájöttek arra, hogy inkább tervezési mintákra kell fókuszálni. Tehát helyesen meg kell mondani a fejlesztőknek, hogy hogy érdemes bizonyos konkrét elosztott rendszerfejlesztési élethelyzeteket megvalósítani. És ehhez támogató kódot is fejlesztenek. Tehát most igazából ez a dolog, a WPF az ebben az irányba megy tovább rövid távon. Hosszú távon pedig nyilván a keretrendszerbe is beépülnek még több olyan elemek, amik leegyszerűsítik majd a WinForm-szerű fejlesztés. Itt igazából szerintem a toolbox meg a designer felület élmények azok, amik nagyon hiányoznak, ezt sokat mondják a fejlesztők. A másik pedig az, hogy a Silverlight és a WPF közötti paritás egyre inkább összehangoltabb lesz. Tehát a következő változat a WPF-nek és meg a Silverlight-nak szinte az AML szinten azonos lesz. És ezek a különbségek, amiket mondtatok, hogy az egyikben van datetime picker, a másikban van datagrid, az egyikben így van stilizálás, a másikban úgy van trigger mechanizmus, ezek a különbségek, ezek meg fognak szűnni. Tehát a team az, anélkül, hogy most beszélnék a részletekről, tényleg ezen van, hogy a különbségeket a Silverlight és a WPF között megszüntesse, másrészt pedig azért a WinForms élményt azt egy az egyben biztosítani tudják a lehetőségek szerint. Ugye ez sok designer támogatás igényel még meg azért könnyűségeket. Ugye, ha belegondoltok a state-ekbe, a Silverlight-nál, ugye a control state-ekbe, az is ugye milyen jó lenne, hogyha bejönne a WPF-be, és hát nyilván ezek olyan területek, amelyre tovább fog fejlődni a WPF. Na hát már fél órája beszélgetünk, szerintem menjünk át az utolsó témára, és ez pedig a WPF-nek a megtanulhatósága, meg megtanítását. Ugye ti tartottatok már tréningeket itt a NET Akadémiánál, meséltek el a tapasztalatot, hogy szóval milyen volt ez a WPF tréning, hogy bejöttek az első emberek. Mit gondoltak róla, hogy csapódott ez le a hallgatóba?
Hát Talán a megtanulhatóság az könnyebben megfogható, az nagyon meredek. Tehát az, mint ahogy mi is elmondtuk, Tocsi is elmondta, hogy nehéz megtanulni az elején, és sokat küzd vele az ember, és akkor csomószor becsukja a projektet, és akkor előveszi 2-3 nap múlva, mert furcsa, mert nem látott még ilyet, és ezért nehéz. És
de figyeljetek, nehéz, mert komplex, vagy nehéz megtanulni, mert nagy.
Nem, meg vagyok győződve, azért nehéz, mert rosszak a beidegződések. Ez valami olyasmi lehet, hogy mindig azt szoktam mondani, és sosem értem, hogy általános iskolában, mikor elkezdik tanítani a fizikát, mi a fenének nem tudom, hogy fizikával kezdik. Szerencsétlenek halálra vannak ítélve, olyan nehezen fogják megtanulni a relativitás elméletét és igazatait, rögtön azzal kellene kezdeni. Az az igazi. Ugyanígy, ahogy elkezdik az embereket fejleszteni, tanulni, bár nem tudom most már az, hogy megy, azért Krisztus generációval arrébb van, de régen azért úgy kezdték tanítani, hogy vízikkel, stb. És csak később jött az objektumorientáltság, ami egy hatalmas váltás volt, és az ember fogta a fejét, hogy úristen, mi történt. De azzal kezdi, tök magától értetődő és egyszerű. VPF is ilyen szerint.
És ha mennyit jelenik a megtanulhatóság, mi az, ami segít megtanulni? Tehát beszéltünk már a Petzold könyvről, hogy ez nem jó, de azért vannak jó könyvek is, ugye?
A párja, a színes szagos könyv, mert el van mindenféle jó ábrában. Én angol tanultam. Tehát én azt nyálasztam végig, azt a 300-400 oldalas könyv, elég rövid tömör, abból az alapokat meg lehet tanulni. Viszont utána, hát én annak a hívő vagyok, hogy csinálni kell, tehát a gyakorlat, és utána egy-két ilyen belsős projektet, tehát nem éles projektet, hanem kellett valami kis mini alkalmazás, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor azt választjuk VPF-et, és akkor majd megtanuljuk. Másik dolog, ami segített, egy olyan alkalmazás, ami lehetett volna a desktop alkalmazás, vagy webes alkalmazás, mármint, hogy Winforms és webes is, ez egy ilyen kioszk egy üzletben, ahol a vásárló meg tudja nézni mondjuk az állistát, és ilyen kis kosárkában össze tudja gyűjteni, hogy mit szeretne megvenni a boltba, megnyomja a gombot, kitolják neki a kocsina azt a dolgot, és itt ugye kell, hogy az egy picit színes legyen, oda csábítsa az ember, de ugyanakkor felhasználó barát legyen is tudja használni. És én ezen keresztül tanultam meg, de azóta ez Winformsnál is meg volt, hogyha újraírnám az alkalmazásomat, akkor nem úgy kezdeném, teljesen már.
Meg szoktam tanfolyamon kérdezni, hogy emelje fel az a kezét, aki nem tagadná le szívesen a 2 évvel ezelőtti programját.
Nyilván.
Igen, tehát azóta csomó ilyen kis ötletet gyárt talál ki az ember, hogy az hogy jó, meg nyilván olvas blogokat, meg cikkeket, és ezeket, hogyha vissza lehetne az alkalmazásba görgetni, akkor teljesen más, hogy itt említetted a komplexitást, szerintem nagyon komplex. De csomó minden először lehet gyúrni, nagyon egyszerűen, csak ehhez azt látni kell, és ez nem biztos, hogy jön mindenkinek úgy intuitíve, hogy azt úgy meg lehet tenni, holott úgy lehet, hogy
és amikor elkezdett csinálni, akkor rájössz, hogy minden el összefügg, és mindent egyszerre kell használni.
Így van, a dependency property történik,
az kívül. Egyszerű alapszabályok vannak, és bonyolult szavakat lehet kialakítani.
Csak sokan vannak.
Okay. Igen, és ebből kifolyólag magát VPF-es alkalmazást készíteni nagyon hamar lehet, de jó VPF-es alkalmazást készíteni, ahhoz sok idő kell, és sok mindennek kell foglalkozni.
És mit mondanak az emberek, akik ott vannak a tréningen? És ilyet itt először látják a VPF-et.
Már megint zabálj az energiát.
Az energiát?
Hát az erőforrásokat.
Aha. És közben meg nem, mert a gép jó rendben van.
Hát, na azért ez nem ennyi így van, mert tényleg zabálja. Aha. De hát valamit valamiért. Tehát ha iszonyú hatékonyan akarok kódolni, akkor írom az egyeseket és a nullákat és a null processzorokat. Én meg vértizzalok. Ez ilyen, ezzel jár. Ezért is mondtam, ezt volt egy olyan témánk, hogy melyik a jövő, megmarad-e mind a kettő. VPF fog szerintem megmaradni, be fog érni hozzá a hardware, meg egy csomó.
Okay.
Ez ugyan nem egy VPF-es tanfolyamon volt, de múlt héten volt egy C-sharpos tanfolyam, ahol tehát az a nulladik, mínusz egyedik lépés, és ott egy úriember kérdezett rá VPF-re, vagy látta, hogy megvan ez a MCTS minősítésem, és rákérdezett, hogy mi ez, meg hogy ez, meg hogy beszéljünk róla, és akkor másnap visszajött, és új, és egyből kérdezgetett, hogy hogy mondjuk, mert nagyon megtetszett neki ez a dolog. Tehát érdeklődnek utána az emberek, de, de akkor, hogyha a mögötte álló szervezett cég...
Céges alkalmazása nem nagyon merik használni, a döntéshozók nem merik. Múlt héten Debrecenben oktattam egy cégnél. Ott panaszkodtak nekem, hogy ők még a 2005-ösnél tartanak, és most kapták a hírlevelet, hogy lesz a 2010-es vizuális stúdió. És hogy valamit mondjak nekik, hogy mivel győzhetnék meg a főnökeiket, hogy most már legalább 3 és feles főnökig jussanak már el.
Igen, tehát azt mondtad, hogy Magyarországon azért a géppark a platform infrastruktúra nem terjedt még annyira el, hogy megálljon a futási környezet.
A VTF-hez nem terjedt el. A 3,5 framework nem tartaná ez vissza, mert ott nincsenek ilyen hatalmas erőforrások. Ott más kommunikációs beli problémák vannak, beidegződések, hogy félnek tőle, nem látják, hogy tulajdonképpen még egy webes alkalmazást 3,5-esre upgrade, de ez semmi. Nem egy task. Föltelepítem az új framework-ot, és ugyanúgy fut a végül.
És akkor itt jön a képbe egy picit a Silverlight, nem tudom, tudjátok, én most posztoltam a hírt a DevPortálra, hogy elkészült a 2-es runtime. És hát lehet, hogy talán ez lesz az a csapásvonal, amerre tovább lehet lépni ott, ahol nincs erőforrás. És kicsit azért beszélgessünk már a Silverlight versus VPF-ről is, jó? Tehát a különbözőségekről, meg a hasonlóságokról, vagy egyáltalán hogy látjátok a Silverlight-ot a VPF szemüvegén keresztül?
Én jól, illetve...
Tetszik a Silverlight?
Igen, abszolút. Tehát tudni kell, hogy én nem fejlesztek webet, tehát, illetve eddig nem fejlesztem. Ez most már úgy igaz, hogy eddig nem fejlesztettem webet, én távol tartottam magam tőle. Tehát hogy találkozik először az ember a webbel, a SPX-el, hogy a szerver oldalon ott legenerálódnak bizonyos dolgok, és a kliens oldalra meg átjön egy pure HTML, valami plusz egy kis JavaScript. És akkor, hogyha megnyomja az ember a gombot, akkor visszamegy, és nem azt találja ott, amit ott vagy ott, úgy gondolná. És ez egy kliens fejlesztőt, ez úgy hátba ver. Nem kicsit, hanem nagyon. És ez ugye Silverlight-ben ez megszűnt. Tehát ez nincs. Tehát ott tulajdonképpen egy kliens alkalmazás, amit van, csak böngészőben fut, és ennyi.
És ebből még lesznek,
tehát ez előny hátrány, tehát egyik sárpa, egyik oldalra a sárpanyagba tettünk csomó mindent, a másik...
Egy kezdik probléma az, de Silverlight-ot, mint egy desktop alkalmazást, és ugye belerakják a Silverlight-ba a kliens oldalra az üzleti logikát, az attól én félek. Igen. Én megszoktam ebben, hogy mi hogy történik, mert ott sokkal jobban rá voltunk kényszerítve a rétegek határainak a meghúzására. Egy desktop alkalmazásnál simán belérjük a klik eseményben a teljes üzleti logikát. És ha ezt a Silverlight hagyja, már pedig hagyja, akkor bizony lesznek olyan alkalmazások, ahol az egész alkalmazás le fog futni a kliensen.
Hát ez biztos.
Nem biztos, hogy szerencsés.
És nagyon okosan kell csinálni, hogy jól működjön, ugye? Oké.
Okay. Hát én ebbe bele is futottam.
Na, mesélj.
Egy titkos projektikkel dolgoztam az elmúlt...
Itt nyugodtan elmondhatod, elég szűk körben vagyok.
Igen, tehát egy titkos projekten dolgoztam, illetve dolgozunk majd a következőkben is, illetve egy webes applikációról van szó, és akkor el kellett dönteni, hogy az ASP.NET vagy pedig Silverlight, és akkor Silverlight-re szavaztunk, mert miért nem, azon keresztül megtanuljuk meg, ilyen még nincs senkinek. És akkor én el is kezdtem egy ilyen pilot project keretében a 1.0 bétát, hogy a fát mestem, hogy mondjam.
1.1-et,
igen. Igen, ez 0.9-et inkább lefejleszteni, csak hogy lehet vele, nem lehet vele, mi jön ki belőle. Tehát egy ilyen kis főzést csináltunk technológiánkból, és ott én ezt a hibát, vagy hát nem tudom, hogy ez hiba, ez majd kiderül,
hogy jövő. Igen,
majd ezt a jövő megmondja, hogy ez hiba vagy nem, az üzleti logikától kezdve minden ott volt a kliensben. Tehát a szerveren csak az adatbázis gyakorlatilag, és mindent a kliens végzett. Aztán ezt most átértékeltük Tocsival ezt a dolgot, és valószínűleg ez azért szeparálva lesz, és a 2.0-ás tényleges release-ben már ezt újra gondoljuk, vagy újra gondolom pontosabban, és akkor visszakerül a szerver oldalra. Az eredeti kérdésre válaszolva, VPF és Silverlight az egy egyszerű kérdés abban a szempontból, hogy aki ismeri a VPF-et, az ismeri a Silverlight-et, és fordítva.
Könny az átjárás.
Hát nagyon jó. Abból, tehát egy része, hogy ugyanaz...
Másrészt meg tud lepni, mert azt hiszed, hogy könnyű, és ott mégis másképp van egy kicsit.
Tehát ugyanúgy zamöl, tehát azt, hogyha egy helyen megtanulja az ember, akkor nagyjából tudja a másikat is. Vannak ezek az apró különbségek, hogy itt most a triggerek azok így működnek, ott meg úgy, és vannak minimális különbségek, amíg várhatóan akkor el fog tűnni hamarosan. Efelé a másik oldal, ami miatt egyszerű Silverlight-ot fejleszteni, az, hogy ugyanaz a C-sharp. És ugyanazok az osztályok vannak ott, amiket ami WPF-ben és WinForms-ban is, hogy megszabott az ember. Uh-huh. Hát annak egy szűk része, de ebből kifolyólag egyszerű.
Oké. Okay. Fiú, lassan kezd betelni a kazettán, és egy utolsó kérdést teszek föl, de megígérem egyébként nektek is, meg remélhetőleg a hallgatók is majd érdeklődnek utánatok, hogy visszajövök és beszélgetünk más témákról. Gondolok itt például a PDC-n történt bejelentéseknek a feldolgozásáról, úgyhogy azt hiszem, hogy még néhány hét múlva visszajövök és folytatjuk a beszélgetést. Annyit mondjatok el, hogy hol vagytok elérhetők. Ugye a DevPortálban benn vagytok ti is, Krisztián, te a Silverlight csoportot viszed. Laci, téged hogy lehet elérni, hol található, hol vagy megtalálható?
Nem így mondjak, én a NetAkadémián vagyok megtalálható. Ugye belinkeltetek kettesen a DevPortálra is, úgyhogy azon keresztül is elérhető vagyok, de a NetAkadémia tudástárban is.
Hát meg a fórumokon keresztül azért lehet kérdezni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát találkozunk a következő Channel 9-os videó alatt. Sziasztok, és gyertek ide!